Köszöntöm Önöket, ez itt a Cserebogár. Ila Ildikó vagyok, és dr. Kovács Réka Rozáliával, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem adjunktusával hétről hétre a gyermekek lelki fejlődésével foglalkozunk. Hogyan hatnak a gyermekekre azok az életkörülmények, amelyek jellemzik a hétköznapjaikat? Szia Réka, jó, hogy itt vagy!
Köszöntöm a hallgatókat, szia Ildikó!
A mai beszélgetésünk főként azokat a családi helyzeteket térképezi fel, ahol a testvérek között van sérült gyermek. Hogy mire figyelhet a szülő a sérült, illetve az egészséges vagy neurotipikus gyermekével való viszonyulásában, mit él meg a gyermek, ha sérült testvére nagyon nagy százalékban, és itt nyilván a helyzete kényszeréből adódóan kisajátítja az édesanyját, vagy akár mindkét szülőjét. Ezekről a kérdésekről is fogunk beszélgetni.
Igen, ezek a helyzetek, ugye, ahogy említetted, speciálisak, és még jobban szeretem a másságnak a fogalmát, tehát tulajdonképpen ezek a családok valamilyen szempontból egyfajta másságot élnek meg, éppen azért, mert az egyik családtagjuk másabb, mint a nagy többség. Ez a speciális igény, vagy speciális nevelési igény, ez igazán széles körű lehet. Ide tartoznak a krónikus beteg gyerekek, ide tartoznak a valamilyen sérültséggel, speciális igényel, fogyatékossággal élő családtagok, de ide tartozhatnak azok a testvérek is, akik valamilyen függőségben szenvednek, vagy esetleg valamilyen bűnelkövetésben volt részük. Szóval mindenképpen azok a testvérek, azok a családtagok tartoznak ide, akik valamilyen többlet figyelmet, többet gondoskodást igényelnek az állapotukból kifolyóan.
Emeljük ki itt most ugye a testvéri kapcsolatokat, és koncentráljunk azokra a helyzetekre, amikor egyik gyerek a speciális helyzetéből kifolyólag nagyon elvonja a szülők figyelmét. Mit él meg egyik másik?
Fontos erről is beszélni, mert többnyire a szülők szemszögéből tekintünk erre a helyzetre, vagy az érintett speciális igénnyel rendelkező gyerek szemszögéből, és gyakran figyelmen kívül marad a testvérnek a helyzete, és ez nagyon fontos, hogy ő is megfelelő fókuszba kerüljön, éppen ezért, mert ez a fő problémája, hogy nincsen eléggé fókuszban, és bizony ezért fokozott veszélynek lehet kitéve, ami mentális, lelki tünetekben, viselkedési problémákban nyilvánulhat meg. Ezek a gyerekek, nyilván ők is nagyon érzékeny antennákkal figyelik a család életét, és gyakran azt látják, hogy a szülők el vannak fáradva, kimerültek, lehet, hogy reménytelenek, túlterheltek, és ezek a gyerekek ebből kifolyólag egyrészt olyan feladatokat vesznek magukra, például gondozói feladatokat, amelyek nem gyereknek valók sok esetben. És a vizsgálatok igazolták például azt, hogy többnyire a nagy testvér lányok azok, akik ebben nagyon bevonódnak, és olyan feladatokat vesznek magukra, meg hát nyilván valamilyen szinten a család is, vagy a szülők is bevonják, mert lehet, hogy ténylegesen erre szükség van, és azt igazolják a vizsgálatok, hogy ezek a lányok nagyon leterhelődnek, és hát a saját szükségleteik háttérbe kerülnek. A fiúk akkor terhelődnek le jobban, akkor szoronganak jobban, hogyha a testvér intézetben van, vagy már rég, annál nagyobb az egészséges testvérnek a szorongása, minél hosszabb ideje intézetben van a testvér, és ezt igazolják a kutatások, hogy csökkenti a szorongást az, hogyha a testvér otthon van, és nyilván tehát ezzel egyidejűleg azt éli meg az egészséges testvér, hogy a család képes helytállni, el tudja látni, megfelelően tud reagálni a sokszor nagyon és embert próbáló helyzetekre. És azért is szeretném azonnal megjegyezni, hogy a családoknak a nagy része bizony, hogyha nehezen is, ha segítséget igénybe véve is, de megtalál végül egy egyensúlyt, és itt nagyon fontos, hogy a szülőknek a szerepe alapvető, hogy a szülők, akik ugye a felnőttek családon belül, elsősorban az övék a felelősség, hogy ők megtalálják azt a módot, ahogy a család ebben a speciális és sokszor nagyon nehéz helyzetben egyensúlyban tud maradni.
Minden helyzet, minden speciális helyzet, minden ilyen családi helyzet más. Például, amikor a szülő valamiféle bűntudatot érez azzal kapcsolatban, hogy neki az egyik gyereke sérült például, minden erejével megpróbál kompenzálni, ezt a kis testvér látja, a testvér pedig minden eszközzel próbálja magára vonni a figyelmeket. Ezek általában azok a helyzetek, amelyekkel a legtöbb szülő megküzd. Tehát ilyenkor mondjuk a kis testvér rosszalkodik, több problémát kreál magának, mint amennyie valóban van, azért, hogy az édesanyja például egy kicsit jobban figyeljen rá is.
Igen, a speciális igénnyel rendelkező gyerek ugye lehet a testvérek közül a kisebb, a nagyobb, a középső, tehát a testvér sorrendben bárhol helyet foglalhat el, de az egészséges testvér esetében bizony megjelenhet az, hogy magatartás problémái lesznek, tehát vagy iskola problémák lesznek, és valahol ezeknek a tüneteknek az az üzenete, hogy többet figyeljetek rám, foglalkozzatok velem, nekem is szükségem van rátok. Tehát elsősorban a szülőknek, a felnőtteknek üzen ezzel. Mégis az esetek többségében a testvérek arról számolnak be nyilván később, és felnőttként van egy Glass Child nevű kifejezés, ami üveggyerekre utal, hát a fordítás üveg gyereket jelent, ami azt jelenti, hogy ezek a gyerekek valahogy olyanok, mint egy átlátszó üveg, egy átlátszó pohár, abban az értelemben, hogy elfogyják a saját szükségleteit, elfogyják a saját vágyaikat, mindent megtesznek, hogy ne legyenek problémásak, ne legyenek problémáik, mert hogy ugye azt látják, hogy a szüleik amúgy is le vannak terhelve, és akkor nem szeretnék semmiképpen még jobban terhelni a szüleiket. Nyilván látják a helyzetet, amiben vannak, és akár aggódhatnak is azért, hogy nehogy a szülőkkel, vagy a testvérrel valami történjen. Tehát, hogyha ezeket a gyerekeket megkérdezzük, akkor gyakran az a válasz megkérdezzük, hogy hogy vannak, gyakran az az válasz érkezik, hogy jól, és minden esetben ugyanez a válasz. Fontos, hogy ezeknek a gyerekeknek is ugyanolyan szükségleteik vannak, de ezeket ebből a speciális, nehéz helyzetből kifolyólag háttérbe szorítják. Ez érthető, és tehát biztos vagyok benne, hogy a szülők nem szándékosan teszik ezt, hogy a szülők tulajdonképpen nagyon örülnek annak, hogy a gyerekük egészséges, hanem a helyzetből kifolyólag történik meg mindez, mert a szülőknek az idejét és a figyelmét gyakran lekötik a különböző vizsgálatok, a fejlesztések, vagy akár az intézményeknek a keresése, vagy egyik intézményből mennek a másikba, és sokszor az otthoni helytállás is nehéz, és így akkor nem nehéz arra gondolni, hogyha van egy egészséges gyerek, aki ugye jól van, látszólag jól van, egészséges, így az érzelmi jólétét természetesnek veszik, és az történik, hogy ha van egy speciális igényekkel rendelkező testvér, akkor nyilván sok esetben a szülők átélnek egyfajta fájdalmat, aggodalmat, vagy lehet sok helyzetben reményvesztettek, és az egészséges testvér is hasonló érzelmeket él át, mint a szülők, csak ezeket egyedül éli át, és ugye sokszor a szülő is nehezen tud megküzdeni ezekkel az érzésekkel, és akkor a gyerek meg hát természetesen éretlenül, egyedül maradva, és hát így akkor nem is tud megküzdeni ezekkel az érzésekkel. És azt lehet látni a gyakorlatban, hogy segítségkérés helyett pedig inkább hajlamosak elfojtani a problémákat, inkább befele fordulnak, és van ilyen kutatási eredmény is, ami azt mutatta ki, hogy a körükben a depresszió kockázata magasabb, mint az egészséges gyerek egészséges testvérei esetében. Ezek a gyerekek gyakran feszültek, szoronganak, és főként abból kifolyólag, hogy érzik, hogy magukra vannak, de hogy nem is tudják, hogy kit hibáztassanak, vagy hát igazából senkire nem tudnak haragudni, a szülőket látják, hogy le vannak terhelődve. Nyilván a speciális igényű testvére nem lehet haragudni, és így magukra maradhatnak ebben a helyzetben. Még azt említeném meg, hogy ezek a testvérek néha átélnek egyfajta megbélyegzést, osztálytársaik, barátaik tesznek megjegyzéseket azzal kapcsolatosan, hogy az ő családja, az ő testvére más, és ezt ismét nehéz lehet földolgozni. Azt mutatják a vizsgálatok, hogy azok az egészséges testvérek, akik a sérült testvérrel sok időt töltenek el együtt, de úgy, hogy nem terhelődnek le, tehát a felelősséget, a főbb gondozói, vagy bármilyen más feladatot a szülők vagy más felnőttek tudják vinni. Ezek a testvérek közelebb érzik magukat a sérült testvérükhöz, jobban szeretik.
Az átlagos családokban is előfordulhat, ahol két gyerek van, hogy az egyik neheztel a szülőkre, hogy jobban szeretik a másik testvért. Tehát nagyon-nagyon érzékenyek az antennáik a gyerekeknek. Precízen mérlegelnek, hogy ki mennyi figyelmet és mennyi szeretetet kap. Ezekben az esetekben, amikről te is beszéltél, ezekben nagyon-nagyon kényes ez az egyensúly, és sokféleképpen reagálhat az a gyerek, aki végignézi azt, ahogyan a szülők a speciális igényű gyereke kapcsolódnak egymáshoz. Én látok egy olyan lehetőséget is, amikor a gyerek fellázad, vagy nem magába fordul, és elcsendesedve ordozza ezeket a terheket, hanem fellázad, és hangoskodik, harsány lesz ebben a helyzetben.
Egy ilyen helyzetet kimondottan pozitívnak ítélnék meg, éppen azért, mert ez nagyon fontos lenne, hogy a gyerek elmondhassa a gondolatait, kifejezhesse az érzéseit, és ez azért tud ritkában, sokkal ritkában ennyire nyíltan megnyilvánulni, mert ő is látja, hogy a testvére szenved, nehézségekkel küzd, a szülők nehézségekkel küzdenek, és éppen ezért ő nem akar még további problémákat okozni, nem akarja a szülőknek a helyzetét még nehezebbé tenni, és ezért elfojtja a saját problémáit. És pontosan erre biztatnám a szülőket és az egészséges testvér körül levő felnőtteket, hogy arra biztassák a gyereket, hogy tudják kifejezni az érzéseiket, hogy tudják megosztani az élményeiket, hogy feltehessék a kérdéseiket. Nagyon jó, hogyha a speciális igényű testvérnek az állapotáról, helyzetéről nyíltan lehet beszélni, hogyha bevonjuk őt beszélgetésekbe, bevonhatjuk döntésekbe is olyan formán, hogy a döntésnek a felelősségét nyilván nem a testvér viszi, de hogy bevonni a beszélgetésbe, hogy tájékoztatni őt különböző helyzetekről. Meg vagyok győződve, hogy egy gyereknek, egy ilyen testvérnek rengeteget segíthet az, hogyha azt érzi, hogy a szülők meghallgatják őt, és elfogadják az érzéseit, még akkor is, hogyha ezek negatívak, és ez lenne az egyik nagyon fontos, amit ebben a helyzetben tenni lehetne, hogy ne becsüljük le az úgynevezett egészséges gyermekkel töltött időt, hanem töltsünk vele is időt, fordítsunk rá is energiát, mert hogy nagyon fontos az, hogy a gyerekek abból következtetik ki sok esetben, hogy a szülő szereti őket, hogyha elég időt, energiát és figyelmet szánunk rájuk.
Beszélgessünk még azokról a lehetőségekről, amik a szülők kezében vannak, hogy hogyan lehet egyensúlyt teremteni, milyen szituációk vannak még, amiben mindkét gyermek, tehát úgy a speciális igényű, mint az egészséges testvére jól érezhetik magukat.
Fontosnak gondolom megjegyezni, hogy a családra nehezedő nyomás gyakran elsősorban a házasságot kezdi ki, és ebben az esetben is, mint bármilyen más család esetében, a házasság lehet a család életnek az alapja. A kutatások azt igazolják, hogy sok ilyen speciális helyzet, sok ilyen nehezített helyzet kikezdi a házasságokat, sokan elválnak, majd tovább egy szülő, a leggyakrabban az anya neveli tovább a speciális igényű gyereket. Tehát, hogy a szülők együtt is, és külön is jól tudnának lenni, akkor ez lenne az a biztosíték, ami az egészséges testvérre és a speciális igényű testvérre is elsősorban jó hatással van. A szülők esetében fontos, hogy ha érzik, hogy meghaladja ez a helyzet, és teljesen természetes, hogy időnként azt érezhetik, hogy meghaladja, hogy leterhelődnek, fontos, hogy segítséget kérjenek, és remélhetően vannak a környezetükben olyan rokonok, közeli barátok, szomszédok, vagy egy alapítvány által felajánlott segítség, akik bizonyos nehéz helyzetekben bizonyos segítségükre lehetnek. Még megemlíteném a támasz csoportokat, mert az egészséges testvérek gyakran érzik azt, hogy a család elszigetelődik, és ez így is van, hogy most a speciális igénytől függően a család elszigetelődhet. Nem tudnak olyan összejövetelőekre, programokra elmenni, ahová amúgy elmennének, és az egészséges testvér pedig azt érzi, hogy fontos dolgokból kimaradnak, és a támaszcsoportok pedig ebben tudnának segíteni, hogy hasonló helyzetben levő gyerekekkel, emberekkel, családokkal találkozik, és megoszthatják egymással azt, hogy mit élnek át, és nyilván segíthetik egymást azzal, hogy elfogadják, pontosan tudják azt, hogy a másik éppen milyen helyzetben van.
Mi lehet a helyes reakció mondjuk a szülők részéről abban az esetben, amikor az egészséges testvér szégyeli a speciális igényű testvérét? Nem szívesen megy vele társaságba, nem szívesen mutatkozik mondjuk családi eseményeken, ahol idegenek is vannak.
Igen, ez is előfordulhat. Talán itt is érdemes azt megvizsgálni, hogy a szülők mennyire tudták elfogadni ezt a helyzetet, mennyire békéltek meg ezzel a helyzettel. Lehet, hogy el kellett gyászolniuk azt, hogy nem olyan gyerek született, amilyenre ők vágytak vagy számítottak. Mi a szégyenérzetének a gyökere, és lehet, hogyha már nyíltan ki lehet ezeket az érzéseket mondani, ha nem is a szülőknek, akkor egy kortársnak, barátnak, vagy egy szakembernek, akkor lehet, hogy már ezzel sokat oldódik a szégyennek az állapota.
Fontos lenne beszélni arról is, hogy milyen jelei vannak annak, hogyha mondjuk elhanyagolódnak ezek az érzések, ha a szülők nem veszik észre, mert nem annyira harsány a gyerek. Ugye korábban beszéltél arról, hogy akár depresszióba is süllyedhet a testvér, hogyha nem kap elég figyelmet a szüleitől, hogyha nem veszik észre, hogy neki mekkora az igénye, vagy milyen szükségletei vannak kielégítetlenül. Mi lehet ennek a következménye? Milyen jelei lehetnek akár felnőtt korban, vagy nagyobb gyerekkorban, amelyek úgy vészcsengőt szólaltathatnak meg akár?
Érdemes a szülőknek odafigyelni arra, hogyha az egészséges testvérrel soha semmi baj nincsen, soha semmilyen probléma nincsen. Érdemes arra odafigyelni, hogyha túl hallgattak, ha túlzottan megértő, nyilván azt éli át, hogy az adott helyzetet nem tudja jól, nem tudja megfelelően, elég hatékonyan megoldani, és bizony, hogyha fennmarad, akkor ez a tanultehetetlenség érzés, hogy ő eszközt hogy ő tehetetlen beépülhet, ami felnőtt korban, a későbbiekben visszaköszönhet olyan formán, hogy amúgy az életben általánosítva több helyzetben azt érzi, hogy ő tehetetlen, eszköztelen, de hogy ekkor is sokat segíthet a beszélgetés, sokat segíthet a pszichoterápia, amikor tudatosíthatja, hogy nem a jelenlegi állapotából, életkorából kifolyólag érzi magát tehetetlennek, eszköztelennek, hanem érzelmileg valahol ő ott fixálódott, amikor ő ezt átélte, és igazából most teljesen másak az eszközei, és teljesen másak a lehetősége. Ezeket tudatosítva bizony megerősödhet, lehet több önbizalma, pozitívabb énképe, és így megélhet egy teljes életet. Biztos vagyok abban, hogy ezeket a helyzeteket valamiért kapják a családok, tehát, és azt is látom, hogyha valamilyen célt, vagy valamilyen értelmet találnak a családok, úgy a szülők, mint az egészséges testvér, nyilván majd később ezekben az élethelyzetekben, ez megerősítheti őket, és bizony az lenne a cél, hogy ezeket a helyzeteket, élethelyzeteket beépítve, ezek által megerősödve, ezeket elfogadva egyfajta teljesebb életet élhessen az egész család.
Mit gondolsz arról a vélekedésről, hogy azért vállalnak a szülők még a sérült gyerekük mellé testvért, vagy még gyereket, hogy majd, ha ők nem lesznek, akkor legyen, aki gondját viselje a sérült gyereknek.
Igen, elképzelhető, hogy létezik ilyen elgondolás, ilyen álláspont is, és valahol megértem ezeket a szülőket is, mert ők is belegondolhatnak abban, például egy nagyon súlyos értelmi sérült, vagy más mozgásszervű sérült gyerek esetében, hogyha ők majd nem lesznek, vagy hogyha ők nem tudnak már gondoskodni róla, akkor mi lesz vele? És bizony a helyzetek többségében tényleg azt lehet látni, hogy a testvér az, aki majd átveszi a terhet. De visszanyúlva a kérdésedhez, hát az nagyon jó lenne, hogyha minden gyereket önmagáért vállalnának a szülők, és nem valamilyen funkcióval, nem valamilyen céllal, és most gondoljunk bele, hogy azért ez egy hatalmas teher is lehet a gyereknek, hogyha már így nő föl, hogy a szülők hát delegálják számára ezt a fajta nagyon nehéz feladatot. Én azt gondolom, hogy ha a szülők azt tudják a gyerekek számára üzenni, hogy te önmagadért születtél, mi nagyon-nagyon örülünk neked, ez lehet az, ami őt nagyon megerősíti, és én azt gondolom, hogy a helyzetek nagyon nagy részében ezek az egészséges gyerekek végül úgyis magukra vállalják ezt a feladatot, ha erre szükség van.
Hogyha a szülő túlkompenzál, előfordul, ugye? Mert látja ő is, hogy milyen sok időt, energiát fordít a speciális igényű gyerekére. És akkor úgy gondolja, hogy lehet, hogy akkor az egészséges gyerekével is extra sokat kell foglalkozni, illetve kiszolgálni őt ahhoz, hogy ne érezze magát elhanyagolva, és sokkal később lesz önálló a gyerek, mint ahogy egyébként önálló tudna lenni. Erről mit gondolsz?
Ez talán inkább a speciális igényű gyerekre vonatkozóan nyilvánul meg, vagy fordul elő. Az nagyon jó, hogyha a szülő az egészséges testvérrel is időt tölt és energiát szán rá. A kompenzáció gyakran abban lehet látni, hogy nincs energiája már, nincs többlet ideje, amit ráfordíthatna, és akkor például pénzben, vagy valamilyen tárgyban próbál kompenzálni, és ezt károsnak gondolnám. Éppen azért, mert a gyereknek, és minden gyereknek, akár a speciális igényű gyerekek testvéreinek főként, de bármilyen testvérrel együtt növekedő gyermeknek szüksége van arra, hogy legyen olyan idő elkülönítve, amit egyik vagy másik szülővel tölthet négy szem közt, vagy hat szem közt, tehát amikor azt éli meg, hogy a két szülő csak ráfigyel, és én azt gondolom, hogyha mondjuk egy hét során van egy...
De mire kell?
napon, pár óra, amikor ezt
Tehát
biztosítani tudjuk a gyereknek, az egészséges
érdekes
gyereknek,
mondja.
akkor ő már ebből olyan sokat töltekezhet,
Valóban,
hogy
tehát meg
a
kell
hét
csinálnod.
további napjait kibírja, és igazából az a mély érzés fontos, vagy mély tapasztalat fontos, hogy
De
fontos
viszont.
vagyok a szüleimnek, hogy szeretnek, hogy figyelnek rám. Az lenne a jó helyzet, hogyha a szülők nem köteleznék az egészséges gyereküket arra, hogy a testvér gondozásába vagy ellátásába szerepet vállaljon. Az egészséges testvérek legtöbbször önmaguktól szerepet vállalnak, de hogyha a szülő erre kötelezi, kimondottan kötelezi, akkor ez nagyon rosszul sülhet el, mert lehet, hogy a gyerekben ellenállást vált ki éppen azért, mert ő azért szenved, hogy nem jut elég időn figyelem rá a szülők részéről, és a szülő még őt is arra kötelezi, hogy a testvér gondozásába besegítsen. Ez lehet, hogy benne egy ilyen dac reakciót vált ki. Az lenne a jó szülői viszonyulás, még akkor is, hogyha csak ugyan a szülők számára sokszor nehezek és terheltek ezek a helyzetek, de mégis az lenne egy jó viszonyulás, hogyha el tudnák fogadni azt, hogy az egészséges testvér adott helyzetben nemet mond, nem büntetnék őt, nem okoznának a lelkismert furdalást, hanem ezt így elfogadnák, és megpróbálnák ezt a szükséges többlet segítséget nem a gyerektől kérni, hanem például más felnőttektől, más szakemberektől.
Réka, nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm, hogy erről a témáról beszélgethettünk, és bízom benne, hogy az érintett testvéreknek, szüleiknek, családjaiknak, hát hogyha nyújtottunk egy-két gondolatot, ami segítségükre lehet.
Jövő héten visszavárunk téged, addig is a kedves hallgatóknak is minden jót kívánunk. Én Ila Ildikó vagyok, és ha tehetik, akkor tartsanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádióval. Dr. Kovács Réka Rozália pszichológus, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Bízunk benne, hogy jövő héten is velünk lesz. And everybody's gonna say that you were not the one for me. When I looked into your eyes and when I felt your skin on mine, and you once said you're my guy, 'cause you're the one who makes me high. Your voice, your hands, your taste, your style, 'cause you never hide your fears, and I can share with you my tears. That's why I know there is no why. When I look into your green eyes with that gaze and I roll your smile,
yeah. We'll be right back.